Harmadik fejezet. A tiszta ábrázolás, tehát a legművészibb feladat felé vezető úton, az ismeretlen forrású lírai versek kozmikus ködéből azonban mégiscsak az életen, fizikai és intellektuális harcokon át kanyarognak az ösvények. A vers szinte légnemű, mintázhatatlan anyaga nem szublimálódik, mint némely ritka elem, nem megy át légneműből közvetlenül szilárdba, közben akár tetszik, akár nem, át kell gázolni a gondolatok, ítéletek, összefüggések, állásfoglalásra kényszerítő, problémák és dilemmák cseppjeivé összetapadt szavak folyékony halmaz állapotán. A nyelv hangszere nem differenciálódott még annyira, mint ahogy Fáremidóban álmodtam, hogy tiszta zöngékkel fejezze ki a szív és idegek, s tiszta zörejekkel a kombináló érzelemvilágát. A kettő együtt muzsikál és dörömböl benne, mint Flaubert repet fazekában, vagy mint valami modern jazz hangszerben. Ha Kosztolányi zeneszerzőnek születik, egész biztosan nem komponál úgynevezett programmuzsikát, aminek hanghatásokon túl még mondani valója is van, s ha festő válik belőle, nyilván semmi sem áll távolabb tőle, mint a történelmi vagy zsánerkép. De író volt, méghozzá újságíró is, és kedve volt mindkettőhöz. A szerkesztő és kiadó sok műfajjal kereskedik, és a művész passzióval elkötélnek, becsvágyát, virtusát bizsergetően csiklandozza a sok rossz novella, cikk tanulmány, sőt vezércikk, amiket olvas. Meg kell mutatni, hogy kell az ilyet jól megcsinálni. Ezekben a kisebb folyékony műfajokban élveztük leginkább a hozzáértő Kosztolányi virtuóz stílművészetét, mikor nem mindig ízlésének megfelelő tárgyon győzedelmeskedett pompás, élesen válogató ízlése. Az önmaga vagy más kezéből feldobott kérdés vagy problémát csak ugyan röptében lőtte le, és nagyon gyakorlott szem kellett hozzá, hogy a röppája ívén, a rövid pompás mondatokban megfigyeld a képzett társítások módszerét. Ez a módszer nem képzetet társít közvetlen képzetekkel. Villám gyorsan képet iktat a kettő közé, és ezzel éri el a frappáns plaszticitást, mint a kettős vetítés. A gondolat mag kerül a láncba, nem várja meg, míg ez a nagy nehézkesen gondolat gyümölcsé érik. Újabb gondolat magva keserves raktárává, hogy előről kezdődjék a spekulációk örök évezredes körforgása. Abban a pillanatban éri tetten az életfolyamatot, amikor éppen kibomlik virága, a szép tarka szó. Ezt tépi le és tűzi oda, abcissa minors, abcissa major után konklúziónak. Mert jól ismeri magát, nagyon jól tudja, hogy ami kétségtelen igazságra, megvilágító felfedezésekre bukkan, a nagy pillanat úgyse ezen az úton, a spekulációk labirintusában vár rá, hanem odakint a szabadban, valahol az intuíció villámfényében. Itt a maga birodalmában, a legszebb és legtisztább prózák egyikében, amivel Kosztolányi a magyar irodalmat megajándékozta. Ez a próza regényeiben futja ki legteljesebb formáit, rukanyos és acélos próza, hajlékony és mégis kemény, mint a toledói penge, a legválasztékosabb ízlésmesterműve, szépségét a pozitív és negatív író erények tökéletes összhangja biztosítja, a kimondott és a ki nem mondott szavak szerencsés aránya, a legbiztosabb mérték, legbiztosabb kezű mértéktartás, kiegyenlítések, ökonómia. Leginkább azokra a mutatványokra emlékeztet az atlétikában, amelyek tökéletes kivitelükkel viszik el az első díjat. Eredeti és egyéni próza az író személyi kultuszának legkisebb nyoma nélkül. Külsőségeiben remekül utánozható, egyik legjobb karikatúrámat írtam Kosztolányiról, anélkül, hogy a vegyítés titkát valaha is elleshetné a hamisító. Ezzel a prózával Kosztolányi egyedül áll, de nem remete pózban, kultúrán és műveltségen túl minden szavában civilizáció marad.
Minden mondata zárt egész, külön kis kristály a nagy kristályban. A sok fénytörő felület csillogásával regényhőse e jellemzés minden tükör cserepében tökéletesen maradék nélkül benne van. Az egész regény csak arányait és jelentőségét növeli. Módszere nem a jellemfejlesztés, hanem a jellemábrázolás. A mozgókép, mint film, számtalan állóképből áll, és mindegyik állókép teljes figurát mutat. Sokszor bámultam őt írás közben, keservesen markolászva a szavak tengerében, széttárt karokkal, hogy az összekapott szavak között biztosan ott találjam az aranyhalacskát. Azt az egyetlen szót, ami nem csak kifejezi, de közli is, amit közölni akarok, és nem csak kifejezi, írás közben sokszor irigyeltem meg a halk virtuóz könnyűséget, amivel beletalál a leghatásosabb szóba. Érzem, hogy kéjjel dolgozik, mint a festő, aki a festék szagát is szereti, nem csak a színét. Sokszor láttam írás közben, régebben, fiatalkorunkban, cigarettáiból nagyokat szippant, vagy gyorsan dolgozott, és mégsem siető sem. Nyújtotta az élvezetet, ötször-hatszor kihúzott egy szót, nem azért, hogy a rosszat kijavítsa, hanem mert a jó helyet még jobb ötlött eszébe. Nagyot szippant, mosolyog. A kihúzott mondat fölé vagy oldalt, vagy egy másik papírra szédítő tempóban kanyarítja oda a szétnyújtott, vékony zöld tintacsíkot. Kézirata grafikusok kusza vázlataira emlékeztet, nem kíméli a papírt, mégis pontosan tudja, hogy mennyit emészt a szedőgép, mekkora adagot kér. Szemben a szerkesztőség másik asztalától szabályos minden kutya nyelvre egyenlő számban adagolt két sorom közül, csüggetten és tanácstalanul emelve ki a fejem, be sokszor bámészkodtam rá tudtán kívül, figyelve durcás bohóc fejét, mintarajz iskolai hallgatót, domborító magas gallérját, és a kétségbejtő fekete madzagot, amit nyakkendőnek viselt, s vékony tintacsorgásnak nevezett valamelyik versében. S arra vártam, hogy egyszer felugrik, hátralép az íróasztaltól, és félrefordított fejjel úgy nézi meg távlatból a leírt mondatot, ahogy a festők ugrálnak hátra minden ecsetvonás után, egyszerre élvezi az alkotást és az alkotásban való gyönyörködést.